Kerüljünk közelebb a matematikához. Én Olá Andrea vagyok, és aki velünk tart ma, az megismerkedhet a Dynastnet ERC szinergia programmal, vagyis egy európai kutatási tanács által finanszírozott projekttel, amelynek a Rényi Matematikai Kutatóintézet ad otthont. Ennek a célja a hálózati tudomány és a gráfelmélet vezető szakértőinek bevonása a dinamikus hálózatok matematikailag megalapozott elméletének felépítéséhez. A pályázatot Lovász László Ábel díjas matematikus, Barabási Albert László hálózatkutató fizikus és Jaroszláv Nesetril matematikus adták be, és 2019-től 6 éves kutatási program támogatását nyerték el. Vendégem a stúdióban Lovász László, valamint Abért Miklós, a Dynastnet program vezető kutatója, ő is a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet matematikusa. Folytatjuk most a beszélgetést azzal, hogyan folyik a munka a gyakorlatban.
Volt, amikor 35 ember volt, azt hiszem az volt a maximum, 35 ember volt a payrollon, tehát annyi ember volt fölvéve a programra, és ekkora méretben már nem hatékony az, hogy együtt kutatni, tehát az már nem tudom, az már egy vakáció inkább, nem lehet összeterelni 35 matematikust, mert abból baj lesz.
Konferenciák
is vannak, meetingek vannak, de igazából csoportokra van osztva, minden csoportnak vannak vezetői, felelősei. A jó méret, egyrészt a klasszikus méret a matematikában az az egyfős csoport. Tipikusan az emberek egyedül
dolgoznak. De azért dolgoznak. Ez változik.
Emellett elment az idő.
De igen,
most már sokkal gyakoribb a kollaboráció. De most is vannak magányos farkasok, és az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy tartsuk velük a kapcsolatot csoportszinten. De alapvetően 3-4 fős csoportok, akik adott projekteket csinálnak, és akkor néha összegyűlünk, egyeztetünk, beszélünk.
Egy eléggé rendszeres szeminárium, nem az a feltétel, hogy része legyen ennek, de azért, hogy olyan területen dolgoznak. Ennek 20-25 résztvevője van?
Szerintem inkább 35-40, most már kinőttük a termet,
igen.
És ez majdnem olyan, mint egy kisebb kutatóintézet igazából, és be is húztunk rengeteg embert az ELTE-ről, kicsit a műszakiról, kicsit vidékről, a Rényiből nyilván, és ez egy folyamatosan mozgásba levő csoport, nem egy fix csoport.
Változnak a tagok?
Változnak. Például elmegy külföldre pár évre.
A fiatalok között nagyon gyakori, hogy megszerzi a doktorátust, és akkor elmegy valahova.
Vagy
külföldre, és ez teljesen rendben van, ez sőt.
Muszáj. Vagy fölveszünk külföldi posztdokokat, és azok tipikusan ott vannak 2 évre, 2-3 évre, aztán arra, valaki 1 évre arra megy. Tehát van, aki projektekbe gondolkodik, és ez teljesen oké, és akkor ez úgy gördül előre, de ez egy ilyen nagy dolog. Igazából ez majdnem olyan, mint egy kicsi kutatóintézet maga is, ami egy jó kis kihívás ezt kezelni, és a COVID sajnos ennek oda csapott, sajnos az online matek meetingek tök jól működnek, amikor már megvan az alap, amikor megvan, hogy mit kell csinálni, tehát cikleíráshoz, kiegészítéshez. Nagyon jó, de az alapötletek kitalálásához sokkal jobb a fizikai találkozó. Sokkal.
Hát igen.
És az a 2 év az biztos, hogy egy kicsit lelassította a projektet.
Igen, sajnos. Éppen a járványkutatásban ott valahogy annyira úgy természetes volt, hogy ezzel foglalkozunk az adott körülmények között, hogy ott elég hatékonyan tudtuk ezt csinálni. De ahhoz kellett az, hogy volt egy ilyen nagy, hogy is mondjam, érzelmi háttere a dolognak, hogy próbáljuk megérteni, hogy mi történik, és hát remélem, hogy hozzájárultunk a egyébként járványok megértéséhez.
Igen, csak egy tipikus gondolat, ami talán új egy kívülállónak. Tehát az, hogy ez egy tipikus matematikai érő. Az, hogy megértem mondjuk, hogy egy hálózaton hogy terjed egy vírus, mondjuk fölépítek egy adott modellt, vannak fix modellek egyébként, és megértem jobban a viselkedését. Onnantól az egy viszonylag kis lépés, az, hogy nem vírusterjedést nézek, hanem információterjedést. Nem információterjedést nézek, hanem hogy hogyan lehet megtanítani mondjuk egy emberekből álló hálózatot, hogyan lehet kontrollálni az információt. Tehát ez az ereje a matematikának. Ahogy van egy erős matematikai megértés és elmélet, hirtelen általában, nem mindig, de általában kinyit 5-6 olyan dolgot, amit kívülről teljesen különbözőnek tekintenének az emberek, mert lényegében ugyanaz, vagy nem olyan nagyok a különbségek. Ez egy nagyon nagy erő a matematikában.
Milyen különböző területek képviselői csatlakoztak még önökhöz? Ugye matematikusok, Abért Miklós az algebra területéről, jön, és láttam a csoportban mesterséges intelligenciával foglalkozó szakembereket. Hogyan folyik így a munka együtt?
Hát a mesterséges intelligenciával foglalkozó kollégák, ők a Limes elmélettel is foglalkoznak, és tulajdonképpen ebben ugyanaz a témában dolgozunk együtt. A matematika különböző területeiről tényleg jöttek. Emberek, ugye az analízis a matematikának a nagy klasszikus, sokak számára egyetlen érdekes területe. Nagyon sokszor alkalmazott matematika révén csak a differenciál egyenleteket, tehát analízist értenek, de ez most így összekapcsolódik, és nagyon jól. Én magam részéről sokat tanultam azoktól, akik ilyen analízisben, és hogy szakszót mondjak, mértékelméletben dolgoznak, vagy funkcionál analízisben dolgoznak, és ez nagyon hatékony volt. Tehát
tudjak új szempontokat hozni, vagy más megközelítést?
Abszolút meg, sőt, ez volt az eredeti az ötlet. Én magam is, én ugyan értek valamennyire a GAF-elmélethez, mert Magyarországon nem lehet úgy matematikusként fölnőni, hogy ne kerüljön be az ember vérkeringésébe. Legalábbis Budapesten nem lehet, szerintem. De én nem vagyok GAF-elmélet alapvetően. Amit én csinálok, az maga is egy fordítás. Én GAF-Limes-elméletet használtam csoportelmélethez, ergodelmélethez, Riemann-sokaságokhoz, tehát én eleve egy ilyen fordításban gondolkodom mindig. És ezek a fordítások, ezek nagyon hatékonyak, és főleg akkor kell ebben kreatívnak lenni, amikor indul el egy terület.
Tehát, de bocsánat, a fordítás az valami közös nevezőre hozni különböző területre?
Gyakran azt jelenti, hogy van egy erős eredmény az egyik területen, egy friss, erős eredmény, és megkeresni, hogy ez mit jelent. Tehát egy idő után kiszagolja az ember, hogy ennek kell, hogy legyen valami megfelelője a másikon, és néha könnyű lefordítani, viszont bebizonyítani sokkal nehezebb. Tehát a kérdést le lehet fordítani értelmesen, és a bizonyítás az sokkal nehezebb, és a bizonyítás nyitja ki az új megértést. És van olyan is, hogy nem találjuk meg a megfelelő fordítást, hanem ilyen analógiák vannak, és még az analógiákban is tud matematikai energia átfolyni a két terület között. Nem kell, hogy pontos fordítás legyen a két kérdés között. Ha érez az ember egy átfedést, ez olyan, mint a zenei hallás egyébként, nagyon hasonlít. Ez egy hallás. Ha az ember meghallja az analógiát a két terület között, akkor annak ellenére, hogy nincs egy szótár, ami lefordítja az egyiket a másikra, ha valami történik az egyik területen, akkor az megszólal a másik területen is, hát vagy megszólal, vagy nem, de pozitív eséllyel megszólal. És ezek a legjobb fajta energiatranszferek matematikában, mert váratlanok. Tehát aki teljesen benne marad a maga területén, és becsomagolódik egy területbe, és azok is nagyon jó matematikusok, tehát semmiféle rosszat nem akarok mondani, de azok megfosztják magukat ezektől a szinesztéziáktól, hogy hirtelen egy gráfot egy mértéknek lássanak például.
Itt most a legfrissebb kutatásunk az erre nagyon-nagyon jó példa. Technikai részleteket nem tudok mondani, de elég az hozzá, hogy a 30-as években egy nagyon neves amerikai matematikus, az Le Whitney, kidolgozott egy ilyen elméletet, ami valahogy a lineáris algebrának, tehát a mátrixoknak egy ilyen kombinatórikus elmélete volt. Aztán kiderült, hogy ez nagyon sok felé használható, ez nagyon divatos terület lett, sok mély tétellel, algoritmusokkal, amiket mindenfelé használtak, monográfiák, minden. Most közben, vagy az 50-es években egy hasonlóan nagyon híres francia matematikus, Gustave Choquet, kidolgozott egy elméletet, ami onnan indult, hogy az elektromos kapacitást, azt hogy lehet pontosan definiálni, ha nagyon bonyolult alakú tárgyak vesznek benne részt. Na most a Whitney elméletében, tehát a kombinatorikus elméletben volt egy bizonyos egyenlőtlenség, úgy hívják, hogy szubmodularitás, nem mindegy. És érdekes módon Choquet ugyanezt az egyenlőtlenséget használta, és ez nagyon fontos volt az ő munkájában, egy 160 oldalas dolgozatban kidolgozta ennek az elméletét. Ez még eddig rendben van, ami az egészben a döbbenetes, az, hogy egészen amikor a COVID alatt elkezdtem, és néhányunkkal elkezdtünk ezen gondolkozni, addig senki nem vette észre, hogy ez a két dolog, ez ugyanaz. És akkor elkezdtünk ezen gondolkozni, hogy az egyik területen, ahol ugye hát az elektromos potenciál, kapacitás, ezek ilyen analízissel differenciál egyenletekkel leírható dolgok, a másik meg ilyen véges dolgok, egész más módszerekkel közelíti meg az ember. Tudom, teljes indukciót lehet csinálni a végesben, a végtelen nem lehet teljes indukciót, de ott meg lehet differenciálni. És kiderült, hogy nagyon-nagyon sok eredmény az párhuzamos. Van, amelyik a folytonos elméletben is szerepelt, meg a diszkrétben is, de a diszkrét elméletben valahogy általánosabb feltételek mellett, és aztán némi fáradtsággal azt kiderült, hogy lehet általánosítani a folytonos, és meg fordítva. Tehát a két terület közötti ide-oda járás abszolút sok nagyon érdekes eredményt és gondolatot hozott. Még nem fejeztük be, két és fél éve tart ez a kutatás, és még szerintem még van benne. Úgyhogy tényleg a helyzet az, hogy van átjárás két különböző terület között.
Azzal egészíteném ki, mert ezt nem szokták tudni nem matematikusok, hogy azt nem tudjuk persze, hogy embereknek eszébe jutott-e már, hogy összevessék a két területet, de van egy ilyen rossz szokása a matematikusoknak, hogy a negatív eredményeket nem publikálják. Tehát, hogyha egy csoport elgondolkodott, vagy egy ember elgondolkodott azzal, hogy vajon itt mi van, hogy beverte a fejét, és rájött, hogy semmi nincs. Ha semmi nincs, abból nem lesz cikk. Ellenpéldákból, tehát fontos ellenpéldákból lesz cikk, de amikor valami kudarcra futott, akkor is, ha 10 évig töprengett rajta a jó ember, az nem írja meg. És gyakran újra meg újra csoportok előveszik, újra meg újra, tehát cikk nem volt, ami összevetette a kettőt, és lehet, hogy emberek elgondolkodtak, hogy mi a íze, csak nem találták meg, mert azért ehhez kell egy bátorság, és ezt akarom kiemelni. Nyugodtan kiemelhetem, mert én csak az elején voltam ott ennek a projektnek, a beindításakor, most épp más csinálok, én nyugodtan dicsérhetem öndicséret nélkül, mert ehhez kell egy bátorság, mert nem a fordítások nem magától értetődőek. Azért meg kell dolgozni, és bizonyos dolgokat el kell tudni engedni. Tehát kis fantáziával ez nem megy. A kreatív részében heuricikákban gondolkodik egy csomó matematikus.
Nem csak a matematika szempontjából érdekes, hogy más területekről jöhetnek-e még kutatók vagy tudósok, hanem akár a hálózatkutatókon túl más területről, hiszen ez egy óriási, tényleg egy óriási projekt, és nagyon messze vezet majd, hogy hova, arról beszéljünk.
Hát én azt gondolom, hogy az igazi, gyönyörű nagy kihívás az agykutatás. Az az, ami a szent grálja a tudományos világnak szinte, hogy értsük meg az agy működését, ami nyilvánvalóan a hálózat elméletnek ott szerepet kell játszani, mert hát ugye a idegsejtjeink egy hálózatot alkotnak, de nagyon keveset tudunk igazából erről a hálózatról, és épp most volt először az akadémia 200 éves évfordulója alkalmából volt egy nagyon, nagyon jó kétnapos konferencia az akadémián, ahol hát mondjuk két Nobel-díjas agykutató, meg egy úgynevezett agydíjas agykutató, Buzsáki György tartottak előadást, aztán Buzsáki részt vett a Rényiben, még két napot eltöltött, és ott is tartott még két előadást, úgyhogy az látszik, hogy hihetetlen gyors és izgalmas fejlődés van az agykutatás területén, és előbb-utóbb biztos, hogy itt valahogy meg kell érteni ezt a hálózatot, csak hát itt azért az ember úgy hallja, hogy mi mindennel kell tisztába lenni, akkor látja, hogy ez nem olyan egyszerű, tehát ez egy rendkívül gazdag struktúra, amivel valószínűleg még évtizedekig el fog bibelődni a tudomány, mire azt lehet mondani, hogy valamilyen szintig megértjük, de ez a legizgalmasabb az én szememben a jövőben. Úgyhogy mi nekünk, matematikusoknak ezt azért figyelemmel kell kísérni, mert én úgy érzem, hogy talán már most is lehet matematikai eszközöket segítségül hívni, és biztos vagyok benne, hogy minden évben többet.
És a Buzsáki György azt mondja, hogy nagyon nehéz egyébként szemléletet váltani az agykutatás területén. Tehát sok minden változik, de nehézkes ez a tudomány terület.
Mindenhol nehéz.
De mondjuk a matematikában nem lenne ez. Megvan ez a nehézkesség?
Persze, hogy
megvan. Hát itt emberek az életüket áldozzák egy ilyen kutatási területre, pozitívan értve, teljesen. természetes, hogy nem fognak egy pillanat alatt más gondolni. Egy rendes elméletnek annak pozitív értelemben ellenállása van. Nem hagyja magát csak úgy, hogy jön valami macska Jancsi, és azt mondja, hogy de az nem is úgy van, nem így van. Akkor meggondolja az ember, de ennek van egy súlya, van egy beépített súlya, a súlynak ellenállása van, nem úgy van, hogy rögtön változik. Le kell győznie az újnak a régit, és ha nem tudja legyőzni, akkor nem volt elég erős hozzá, és ez állandóan megtörténik. Tehát állandóan előállnak emberek hatalmas ötletekkel. A múltkor egy magyar öregedéskutató bejelentette, hogy megcsinálta a Riemann hipotézist, azt hiszem, és közölte, hogy de nem fog tovább matematikával foglalkozni, mert neki jobb dolga is van, de aztán a bizonyítása meg nem volt jó, ez az igazság. Tehát rengeteg ember vonzódik a matematikához, és gondolom talán még több az agykutatáshoz. Tehát itt puszta ötleteléssel nem lehet megváltoztatni. Kemény érvekkel, bizonyításokkal, kísérletekkel, és néha bizony szerencse is kell hozzá, hogy áttörjön ez az új. És ez így van jól. Ezzel magával semmi baj. Az, hogy paradigmaváltások vannak, az gyakran azért is van, mert kiürül. Lassan kiürül a régi paradigma, már nem elégít ki bizonyos igényeket, de teljesen természetesen, ahogy az életben is, azért a tudósok próbálkoznak. És amikor eléggé kiürült, akkor az új az előáll, és mondja, hogy de én igen, ezekre, amikre ti teljesen ambivalens válaszokat adtok, azt meg én meg tudom fogni egy egységes, erős módon, és akkor elfogadják. Egyébként van, hogy akkor se fogadják el. Tehát ezért ne tegyünk úgy, mintha a tudósok lennének. Hát,
általában szokták mondani, hogy a tudományos paradigmaváltás az a generációváltással is ez együtt jel. Jár. Tehát
igen, igen.
Fiatalok azok már máshogy állnak hozzá, szóval, mert jobban igen, meghallják azt a pár dolgot, ami az idősebbektől feléjük áramlik. Egyébként azért voltak, ha nem is megfogalmazva, de hát mondjuk egy olyan 30 évvel ezelőtt volt egy ilyen nagyon erős ellentét az alkalmazott és az elméleti matematika között, és hát nagyon gyakran lenézték az alkalmazott matematikát. Talán van olyan ország, még ahol még ma is így van, például franciáknak. De ez valahogy azért javult, a számítógépeknek nagy befolyása volt, mert a számítás technikában ott volt egy elméleti áttörés, ami akkora nagy áttörés volt, tehát ez a PNP elmélet, bonyolultság elmélet kialakulása, akkor áttörés volt, hogy az elméleti matematikában is befolyás szerzett, meg az alkalmazásokat is kezdték erre fölfűzni, úgyhogy ettől kezdve azért olyan nagyobb tisztelettel néztek az alkalmazott. Ugye hát ez valami algoritmusokból jött ki, tehát alkalmazott matematikából jött ki, de aztán kiderült, hogy tényleg erre lehet fölfűzni egy nagy adag elméleti matematikai kutatást is.
Én a kutatásra teljesen pragmatikusan tekintek egyébként, olyan, mint a punk zene. Ott sincs előre megmondva, hogy kell csinálni. Ha úgy működik a zene, hogy felugrasz az asztalra és szétvered a gitárt, akkor úgy működik itt is. Azért alapvetően mi előre akarunk menni, meg kutatni akarunk. Nem válogatunk az eszközökbe előre. Nem lehet előre tudni, hogy mi egy jó matematikai forrás. És ez nagyon fontos, mert ha az ember azt gondolja, hogy tudja előre, akkor elzárja magát nagyon produktív forrásoktól.
Ez a közös munka egyébként hozhat olyan felfedezéseket, amire nem is számítanak?
Biztos.
Abszolút így van.
Mert hát az is nagyon érdekes, hogy mondjuk az agykutatáson túl még van-e bármilyen más terület, amibe vonható.
Szóval az agykutatáshoz hozzá kell tenni, hogy az agykutatók közösségén belül van egy ellenállás azzal szemben, hogy hálózatot csináljunk az agyból. Ez egy érdekes jelenség, hogy ez miért van.
Hogy hálózatként értelmezzék
az agy. Igen, hogy nem. Tehát egyrészt nyilván hálózat az agy valamilyen szempontból. Ezt senki nem kérdőjelezi meg, mert neurónak vannak meg minden. De az, hogy ez mennyire releváns, illetve hogy megérthetők-e az alapműködések, vagy ez egy ilyen hordozó struktúra, de nem emiatt működik, ami működik. És a válasz nyilván az, hogy hát mind a kettő igaz. Tehát bizonyos agyi működéseket meg lehet magyarázni hálózatelmélettel, másokat meg például a kémiai, ez egy csomó mindent valószínűleg nem lehet. Vagy meg lehet, de erőltetett, vagy nem az a jó megfogalmazás. Nem az az igazi megértés. De az a kérdés, hogy mennyire. És van egy ilyen ellenállás, ami gyakran félreértés, mert egy tipikus agykutató az a fajta matematika, amihez ő hozzáfér, az gyakran egy nagyon régi disziplinának egy nem a legerősebb ága, mert nem is találkozik a legerősebb képviselőivel az adott területnek. Mondok egy tipikus ilyen előítéletet, azt gondolják, hogy egy gráf az valami lefixált, kőbevésett, lerajzolt objektum. De egy jó gráfelménc az most már nem így gondol egy gráfra, hanem az egy dinamikus. Gyakran úgy gondolunk egy gráfra, ez egy nagyon termékeny, egyébként az egyik fontos pontja a pályázatnak, hogy úgy gondolunk rá, hogy fut egy folytonos dinamika, egy állandó változás, kialakul egy dinamikus egyensúly, és az a gráf, amit megpillantunk, az csak az, hogy lefényképezzük egy adott pillanatban, hogy épp hogy néz ki. És ezek a gráfok, amik így alakulnak ki, azok teljesen másképp néznek ki, mint az, amit valaki lerajzolhat a saját kénye kedvére. Tehát ez egy föloldása a paradoxonnak, amit az elején mondtam például, hogy ez egyfajta javaslat arra, hogy mi az, hogy real life network, hogy az nem olyan, hogy az ellenség, az ellenügyvéd, vagy az ördög ügyvédje lerajzol neked bármit, amivel ki tud bánni az elméleteddel, hanem egy olyan dolog, ami egy természetes dinamikának egy snapshotja. Mi a snapshot magyarul?
Egy pillanatképe.
Ettől teljesen megváltozik a gráfelmélet, és ez annyira új irány a gráfelméleten belül, hogy nem is várhatom el, hogy egy agytudós erről tudjon, mert nincs sehol leírva. Nincsenek monográfiák, még nem tört át. Tehát azért nagyon fontos egy ilyen szinergia és egy ilyen együttműködés, hogy lelassítsuk ezeket a kipárnázottságokat, ne kelljen megvárni azt a 30 évet, amíg ebből egy tankönyv lesz. Hanem beszéljenek egymással közvetlenül ezek az emberek, gyakran kiderül, hogy mond nekünk problémákat, és valójában nem is abba tudunk segíteni, amit kérdezett, abba esetleg nem tudunk, de valami, amit mondott, az hirtelen ismerős, és akkor összecsengenek a dolgok. Tehát erre jó egy ilyen nagyon, szerintem. A másik, amire jó, és ezt kifejezetten kimondtuk egymás között, amikor összeraktuk a pályázatot, hogy nem az a cél, hogy mi hálózateleménccé váljunk, én már nem fogok fizikussá válni, Laci, gondolom, te se. De az nagyon fontos, hogy fölnőjön egy generáció, akinek természetes, hogy mind a két nyelven beszél egyszerre. És akkor jönnek az igazi nagy szinergikus közös eredmények. És ezt mi teljesen elfogadjuk. Nagyon boldogok leszünk, ha ez így lesz.
Igen, éppen akartam kérdezni, hogy ugye 2027-ig tart a pályázat, tehát akkor jár le a pályázat, és azon gondolkodtam, hogy van-e ilyen célkitűzés, vagy együtt dolgozunk, és a legjobb tudásunkat beladva történik majd, amit hoz az élet, vagy pedig van egy végcél egy ilyen pályázat esetében, amit szeretnének elérni.
Eléggé elvárják a pályázat kiírói, hogy legyen egy ilyen végcél, ugyanakkor azért igazán komoly tudományos kutatásban ezt nem szabad nagyon komolyan venni. Mert minden tudományos kutatásban a legizgalmasabbak azok az eredmények, amiket nem lehetett előre látni. Azt lehet mondani, hogyha egy kutatásnak az eredményét előre lehet látni, akkor az nem érdekes. Legfeljebb hát ellenőriz valami meglévő eredményeket, vagy valamit. Tehát itt is úgy gondolom, hogy ahogy váratlanul jött ez a bizonyos szubmoduláris egyenlőtlenség, nem számítottunk rá, de hirtelen megláttuk. Ugyanígy én remélem, hogy még például, amire visszatérünk, ez a dinamikusan változó hálózatoknak az elmélete, hát ez is nagyon fontos lenne, hogy előre lépjünk, és én remélem, hogy tudunk még itt is előre lépni. De hogy mekkorát lépünk előre, az végül is mindegy, mert azért nincs vége a világnak, amikor ez a pályázat lejár. Én remélem, hogy főleg a fiatalabbak, hát én már úgy nem fogok nagyon sokáig matematikát csinálni, még egy ideig szeretnék, de folytatni fogják mások, és valószínűleg egész más hozzáállással és más kérdés feltevéssel élve. Ugye én az Erdős Pál iskolába tanultam matematikát. Annak volt egy stílusa, amit a világon nem mindenhol fogadtak el, hogy bármilyen kérdést meg lehet kérdezni, és meg lehet próbálni megoldani, és azt megoldottuk, akkor megkérdezzük a következőt, és nem okvetlenül kell minden egyes kérdést megindokolni, hogy ezt most azért kell megoldani, mert akkor jobban fog termelni a nem tudom melyik gyár, vagy akár matematikán belül, hogy akkor előbbre lépünk, hanem azért kell megoldani, mert ez egy megoldatlan kérdés, és ha a kérdés maga elég természetes, elég érdekes, érthető, hogy mire megy ki, akkor biztos, hogy a megoldása is valamire jó lesz.
Uh-huh. Igen, és ez egy bizalom kérdése. Egy nagyon magas szintű hivatalnokkal beszélt az egyik vezetőnk, most nem megyek bele, hogy ez pont ki volt, aki azt mondta, hogy be kéne vezetni azt, hogy hetenként beszámoljanak a matematikusok, hogy azon a héten mit kutattak. És hát így nézett rá, hogy te jó ég, ez micsoda, és kiderült, hogy ez egy tök jó indulatú hivatalnok volt egyébként. Egyszerűen nem tudta elképzelni, hogy egy hivatalban, ha nem kérnek heti beszámolót arról, hogy mit csináltál, akkor leállnak az emberek a munkával, nyilván. Egyszerűen nem értette azt, hogy egy matematikus akkor se áll le, hogyha már éhezik, mert nem tudja abbahagyni a gondolkodást. Gyakran egyébként elég baj, hogy nem tud leállni, tehát mondjuk, ha le kell állítani magad, de az egész matematika tele van bizalommal. Amikor az ember algebrát használ, hogy a saját szakmámról beszéljek, akkor olyan formulákat használ, ami nem látja, hogy miért működik, de működik. És kell, hogy legyen mögötte egy bizalmi háttér, ez minden kreatív szakmával így van, csak az a baj, hogy egy kicsit bizalomhiány van a világban, úgyhogy ezt nehezen értik meg.
A Dynesnet ERC szinergia programról és annak apropóján számos izgalmas a matematikát érintő kérdésről beszélgettünk Lovász László Ábel-díjas matematikussal, aki másik két tudóssal együtt elnyerte annó ezt a pályázatot, és Abért Miklós matematikussal, aki a Dynesnet vezető kutatója, mindketten a Rényi Matematikai Kutatóintézetből érkeztek. Ha ennek az interjúnak a hosszabb változatát meghallgatnák, akkor a Spotify-on, a Creative Survivor csatornán megtehetik. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is, találkozunk egy hét múlva, Olá Andreát hallották.